Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor szerkesztője Fodor Endre vagyok. Május a Római Katolikus Egyházban a Szűz Mária hónapja. Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy először 10. Alfonz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust a Szűz Mária személyével a 13. században. 10. Alfonz megkoronázta a szűzanya képét, szobrát, énekkel magasztalta Máriát. Néhány évszázaddal később Néri Szent Fülöp Rómában arra biztatta a fiatalokat, hogy májusban virágkoszorúkkal ékesítsenek minden Madonna képet. Rómában a 19. század elején keletkezett az a szokás, hogy május, illetve pünköst havát Mária tiszteletére szentelik a hívek. 7. Pius 1815. április 21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát. Már akkoriban a Mária tisztelő hívek május minden estéjén elmondták templomukban a Lorettói litániát. Szent István királyunk halála előtt a szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot. Azután a nyugatról érkező szerzetesek, papok terjesztették a népkörében a szokásokat és imákat, amelyek kibővültek Mária énekekkel. Máriát hívva segítségül, Mária oltalmát kérve bajban és veszélyben, mint közbenjárót Jézushoz vagy az Atyához. Bíró László katolikus tábori püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensét kértem arra, hogy május a szűzanya hónapja kapcsán mondja el gondolatait.
Miközben emancipációról beszélünk és a női méltóságról, azt gondolom, sose volt olyan mélyen a nő tisztelete, mint éppen napjainkban, mikor ezt újra meg újra elmondják, hogy mennyire tiszteljük mi a nőt. Szóval azt gondolom, hogy a Mária alakjában, most nem a jámbosságáról beszélek, mert nem egy becsapott nőt látok Máriában, aki elhitte azt, hogy az a helye, ahova besoroltuk a sarokba. Nem. Ugye Máriában együtt tiszteljük a szűzet, az anyát, a nőnek minden állapotát. És éppen ebben látom Mária modernségét. Tehát amikor a Mária tiszteletnek szenteljük a májust, akkor nem valami avit, avas kultuszt ápolunk, hanem valamit, amit a mai ember fölcsíphetne, amiből tanulhatna. Nagyon megérintett valamikor réges-régen már, hogy Máriában együtt tiszteljük a szűzet és anyát. Tehát a szűzességnek ma nem sok értéke van, hogy azit idézve mondhatnánk, lekattagott szó. Ugyanakkor meg a Máriában együtt tiszteli anyaszent egyházunk az osztatlan szívű embert, aki meri átadni az életét Istennek. Ugyanakkor ez az osztatlan szívű ember ugye édesanyává lesz. Nem is akármilyen áron. Tehát meri vállalni az életet nagyon nagy kockázatok által. Tehát mikor azt mondja az angyal üdvözletkor, legyen nekem a te ígéd szerint, és az ige testélet, akkor nagyot kockáztatott a saját életét. Tehát József elbocsáthatta volna, oda dobhatta volna Máriát a szülei ajtajának a küszöbére, itt van a lányotok, idegentől vált gyereket, meztek. És ezt vállalja Mária. Tehát ma sokszor megtorpanunk egy új élettől. Hallottam nagymamát, mikor azt mondja a kislányának, hívő emberekről beszélek, kislányom, én már nem bírom egy újabb gyereket. És katolikus létére abortuszra biztatta a lányát. És a lány kemény volt, és vállalta a gyermeket. Szóval sokkal kisebb, mondjuk nehézségtől megtorpanva utasítjuk ma vissza az életet, és Mária a szűz és anya vállalja az életet. Élete kockáztatása árán is. Egy nagyon boldog szűz és édesanya. Ez a kettős paradigma, szűz és anya, ennek a méltóságát Máriában együtt tiszteljük. És ez ami egészen modern. nőtisztelet. Ha végigmegyünk Mária életén, kihordja a gyermeket, nem sok kíméletet kap, ugye jön a népszámlálás, visszamenni arra a helyre, ahol a család származik, ugye Józsefet tudják Dávid városából, és a kirekesztettség az idegen városban, az idegen névák városban, az egyiptomi menekülés, szóval egy küzdelmes anyaság lett a sorsa. És Mária mindezt vállalja. Egyiptomi meneküléssel együtt. Aztán hazajönnek, és mikor azt mondja a Szentírás ilyen puritán mondattal, a gyermek pedig növekedett engedelmességben, akkor mögötte van egy szülő, egy édesanyja és egy nevelőapa, ahol a gyereknek parancsolnak. Az a gyerek tud engedelmeskedni, akinek van szülője, akire odafigyelnek, rászólnak. Szóval Mária és József együtt nevelik a gyermeket már, és a gyermek növekedett korban, bölcsességben és kedvességben. Nem csak egy oldalon testben, hanem korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Szóval olyan szülői minta marad itt Máriában és Józsefben, amit sajnos nem biztos, hogy követünk és ahova fölemelkedünk. Mária és József, mint szülő, együtt tartották ezt a három elemet, ami az életnek a tartószlopa, lelki, szellemi és fizikai állapotát az életnek. Ez nekem nagyon-nagyon közel áll. Egy világ volt, ami nagyon heterogén volt, és ők följártak évente a jeruzsálemi templomba, ebben az évenkénti zarándoklatban egyszerre figyeltek oda a gyermek nemzeti, vallási nevelésére. Most sajnos már a nemzeti nevelés teljesen elveszik. Most talán ebben a nyomorúságos karantén állapotban megerősödik az a tudatunk, hogy szükségünk van nemzeti összetartásra, az ország egymásra figyelésére, sőt a kontinensek egymásra figyelésére. De kell a nemzeti mitudat, és Jézus ebben nőtt föl. Utolérhetetlen az a gondoskodás és az a szinopszis, ahogy együtt látta Mária és József gyermek Jézus nevelését, annak a lelki, szellemi és testi síkját imponáló számomra. Egy római megnyilatkozás azt mondja a Szent Családról, a Szent Család nem sodródott, hanem a saját életét élte. Gondoljunk csak az egyiptomi menekülésre. József nem csapja szét a kezét, hogy hát mit tudok egy hatalmas Heródos eszembe tenni, hanem fogja a gyermeket és anyját, és elmegy vele Egyiptomba. És hazajönnek, és megőrzik a kis názáreti világnak az identitását, és élik a csendes életet. Szóval egy fantasztikus, harmonikus családi élet alakul ki, nem kis nyomorban. Aztán, ha követjük így Máriának az életét, akkor megéri Mária az özvegyi sorsot, erről keveset szoktunk beszélni. Szóval Mária azért megérte Józsefnek a halálát. Ugye olyan szépek az oltárképeink, amelyek ábrázolják József halálát. Mária kezét tördelve ott áll a viassárga arcú József mellett. Jézus éppen talán áldást osztva virasztja József halálát. Ez az özvegyi válásnak a pillanata. És ahogy megyünk tovább Mária életében, megéli ő is azt, amit mi sok édesanyja ma is megél, hogy bizony mellőzött volt fiától. Ugye amikor olyan szinte könnyedén mondja Jézus, rámutatva a körülötte lévőkre, ezek az én anyám és rokonaim, tudjuk azt, hogy nem vetít meg az édesanyját, csak hozzáteszi azt, hogy akik hallgatják Isten igéjét és tettekre váltják, az mind testvérem, nővérem és anyám. Csak azért, abban nehéz helyzetben nem volt ez könnyű felfogni Máriának se. Egyfajta mellőzöttséget, nem azt értem meg, hogy én sajátos módon anyja vagyok fiamnak, és engem dédelgessem így vagy úgy. Nem. Ő azt értem meg, amit nagyon sok édesanyám megél, és fölnevelte a gyermekét, és valami alamisnálkodó idővel meglátogatja, visz neki valamit, és aztán eltűnik. De igazán nem hallgatja meg, mellőzöttnek éri magát meg, saját gyermekei részéről. Szóval Mária annyira emberi alakja a Bibliának, és ezek nem belemagyarázások, ha hiszem, amiket mondok, mindjárt érezzük, hanem egy édesanyának a sorsa, aki úgy indult, hogy szűz volt, és édesanyává lett, és vállalta a gyermeket. Sose felejtem el, egyszer fájdalmas olyan ünnepén, mai Szlovákia területén, Fölvidéken, Kelet-Szlovákiában, ott voltam is, egy temetőt jártam, épp a fájdalmas az olyan ünnepét ülve a mise előtt, és olvastam az egyik síremléken, aki még nem vesztett el a gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. A szűzanya, a szűzanya, a tisztaságos szűz megéri a fájdalmat, megéri a gyermek elvesztését. Ő nem csak özvegy lett, hanem így fájdalmas anya is. De valahol mégiscsak, ahogyan őrizzük az emlékét, az a boldogságos szűz Mária, a mennyekbe fölvett, a mennyekbe megkoronázott. Mondjuk a fájdalmas anyát is, de hozzátesszük, hogy ő a boldogságos szűz. És annyira szeretem ezeket a megkoronázott Mária szobrokat és képeket, mert valahogy arról beszélnek, hogy az az édesanya, aki megéri a női hivatásnak a különböző stációit, a végén mennyekbe fölvett, mennyekbe megkoronázott. Tehát ez a küzdelmes élet, ez valahol diadalmas életté válik. És ez mindnyájusos. Ha végéljük az életünket úgy, ahogy a Mária végérte a saját életét, akkor nem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen az élet. Ugye sokat idézünk Szent Pálnak a szavát, a pályát végigfutottam, a hitet megőriztem, és most készen vár rám az igaz élet koronája, amit megad nekem az Úr, az igazságos bíró. A szűzanya ugyanezt az életpályát futotta be, annyira ember és annyira egy kiteljesített női élet az ő élete, hogy mindig föltekinthetünk rá, alakjából mindig erőt meríthetünk. És ha külsőségeiben meg is tépázódott egyházunkon belül is a Mária tisztelet, ne engedjük el. Sokkal több, mint a különböző ideológiák által kreált női ünnepek. Nem vagyok benne biztos, hogy a nő fölemelkedését ünnepeljük, hanem sokszor nagyon megalázott helyzetét fejezzük ki. Ha lenne Mária tiszteletünk, akkor a nő sokkal magasabb pozícióban maradhatna, mint ahogy ma azt gondoljuk. A Prohászkát idéztem, aki azt mondotta, hogy jogos-e kisajátítani szűzanyát magyarok nagyasszonyának, mikor Ausztria Magna Mater Ausztriának, ugye Ausztria nagyasszonyának nevezi, az olasz a Madonnának mondja, a francia Notre Dame-nak mondja, a német Unsere Liebe Frau-nak mondja, szabad-e kisajátítani szűzanyát egy nemzetnek. És ő nagyon bölcsen ezt válaszolja. Minden nemzet más és más történelmi helyzetben fohászolt a szűzanyához. És ez a más és más történelmi helyzet a szűzanyát nemzeti szentté teszi. Az jut eszembe, hogy amikor bátyámmal nézegettünk még valamikor fényképeket a szüleinkről, mindegyikünk elmondta, hogy mire emlékszik ebből a fényképről. És egészen másra emlékezett ő, mint én. Így van, amikor nemzeti szentként tiszteljük a szűzanyát, más és más történelmi helyzetben másként és másként emlékezünk a szűzanyáról. Jogos magyarok nagyasszonyát ünnepelni, jogos pátronnákhoz szóltani a szűzanyát. Ez nem kisajátítása a szűzanyának, hanem egy nemzeti színezettel tiszteljük a közös édesanyánkat, minden nemzet közös édesanyját. Már egy nemzete lehetünk-e? Ilyen hűtlen, cserbehagyó nemzet. Azt gondolom, igen. Egy édesanya sose tud másként beszélni egy gyerekéről. Akármilyen is lett a gyerekem, de az én gyerekem. És én ebbe bízom, hogy még mindig magyarok, magyasszonya, szűzanya, bármennyire is elcsatangoltunk azoktól az értékektől, akit ő hozott el közénk a megtestesülésben. Én bízom abban, hogy jogosan nevezzük ma is Patrona Hungáriénak, Magyarország védasszonyának, és én nagyon boldog vagyok, hogy így is tisztelhetem a szűzanyát, aki tudom, hogy egyházunk anyja, aki nem csak Jézusnak a történelmi személyét hozta a világra, hanem Isten anyja, sőt az egyházunk anyja, és a magyarság anyja. Szóval, hogy ez az én Szűz Mária képem is, és én nagyon boldog lennék, hogy ez a kicsi és beszélgetés is elősegíteni nemzetünk odafordulását a szűzanyához. Tudod, itt a kórházi létem, másfél és kórházi létem alatt megújult az édesanyámmal való kapcsolat. Előtte is tiszteltem, szerettem, hálás vagyok neki, sok mindenért. De most a kórházban, tudod, egy egyszerű hajmosásnál eszembe jut anyám, aki annak idején, még az 50-es évek elején, ugye teknőbe, lugos vízzel, házi szappannal mosta a hajunkat, és ette a szemünket a szappan, és jöttek a szomszédnénik, és mondták édesanyámnak, hogy hadd szagoljam meg a fiúknak a haját. És anyám olyan büszke volt ilyenkor, és olyan boldog. Milyen szép sejmes a gyereketek a haja. Na csak egy epizód az életemben, most itt a kórházban. Én ennyit sose voltam meg itt az édesanyámban. Nem azt jelenti, hogy valamikor is megtagadtam. Az életem minden helyzetében az édesanyja az, ami különleges szerepet játszik. Az édesanyjával való kapcsolat az egy nagyon mély kapcsolat. Az a születés előtt kezdődik. Most már kezdem megérteni betegségben haldoklóknak a szavát, amikor az édesanyjukat emlegetik. Ez a nagyon mély kapcsolat jön a felszínre, és ez a szűzanyjával való kapcsolatunk is. Van egy kedves néni a misémen, aki mindig mise után elkezdi a most segíts meg Máriát.
Igen.
És olyan boldogan mondom vele, és nagyon értem az ő lelkét. Egyszerű néni, aki el nem hagyná itt a Szent Misét, hogy minden nap misézhetek, ők is részt vettnek rajta, és szerencsére vannak olyan beteg hordozók és nővére, hogy odahozzák, hogy már nem tudna magától eljönni. Olyan boldogan itt van a Szent Misén, és annyira itt van, és a végén a mosság is, hogy már jönnék, hogy sose indul el. Ez annyira szép és megható számomra. Úgyhogy hiszem az ember így van a szűzanyával is, hogy öregszik, hogy egyre inkább közelebb kerül hozzá, mint hogy az elaggott ember is valamiképp az édesanyjához kerül vissza, és minél közelebb kapcsolatot ér meg az édesanyjából. És sose hittem volna, hogy ilyen tehát én nem vagyok igazi haldokló, egy kórházi világban élő ember vagyok, akiket nagyon kiszolgáltatott vagyok. És az ember az édesanyját éli meg ebben az állapotban. És ez nagyon szép és nagyon igaz történet. Mindig arra 9 hónapra fogom, amit a szíve alatt hordott bennünket. Látok örökbefogadó szülőket, látom azt, hogy milyen nehéz édesanyává és édesapává válni, mikor hirtelen egy telefonja átfejtik a gyermeket, és hazaviszik, és akkor édesapává és édesanyává kell válni. Nem olyan könnyű ez. Én akkor értettem meg, hogy ilyenfajta történeteknél, hogy milyen mély az embernek az édesanyával való kapcsolata. Az a 9 hónap, amikor ő rosszul volt velünk, szenvedett és álmodott éjszakákat írt meg, velünk, mert nem akkor aludtunk, amikor ő aludt volna szegényként, hanem rukkapáltunk az ő szíve alatt. Szóval ezek olyan szenvedések, de ugyanakkor pótolhatatlan mély kapcsolat anya és gyermeke fele. Én nagyon sok boldog gyereket váró édesanyával beszélgethettem, megosztott ezeket a nagyon mély élményeit, és már tudom, hogy milyen ajándék ez a jó Istennek, amikor egy várandós édesanya szenved a gyerek születése előtt. Ez a gyereknek a rukkapálózás az anyja méhébe. És az édesapa, a széles szép a házasságunk, kitapogatja, hogy hol van a gyereknek a papúja, vagy a lába, vagy a feje. Ezek olyan mélységes mi élményei egy házasságnak. És így válik édesapává és édesanyává egy házaspár. Szóval, hogy idősödik az ember, annál inkább az az értékrend jön benne vissza, amit kisgyerekkorában átörökölt az ember. Tehát, hogy mondjam, épp a kórházban a sorstársaim között nagyon sok érdekes élményt tapasztaltam meg. Oda jött hozzám férfi ember, azt mondja, tudja, püspök úr, én elhittem az ideológiát, megvezette, és el nem hagyta volna a szentmisét a kórház idő alatt. Egy tanárnő oda jött hozzám, püspök úr, tudja, milyen nehéz visszatalálni, akkor tudja, tiltott volt minden. Szóval éppen azt fogalmaztam meg, hogy milyen büszkén szoktuk mondani a mi nemzedékünk, hogy mi nem vagyunk háborús nemzedék. Megúsztuk. Háború nélkül nem igaz. Ez naivitás. Nem, mi is háborúból jött emberek vagyunk. Nagyon kegyetlen ideológiai háborúból. És nagyon érdekes látni itt a kórházban, hogyan emberek eljönnek a szentmisére, ilyen vagy olyan felekezeti identitással, és olyan gyönyörűen használják a katolikus gesztusokat, hogy én magam meglepődök rajta. Nagyon zűrzavaros nemzedék lettünk, háborús nemzedék, de azért ezeknek az én kortársaimnak a nagyon nagy szépsége, és pont ez az édesanyák és édesapák szerepe, az, hogy még van hova visszatérni ők. Éppen az egyik tornásznő magyaráztam, egy üzenőfalat készítettek, ki mit fog csinálni a vírus elmúlása után. És az üzenőfalon minden volt, a legbadarabb ötletektől. Egy ember írta föl azt, hogy hálát fogok adni az Istennek. Ez egy olyan nemzedék már, aki nagyon keveset kapott a felnőtt generációtól. Ők a háborúból jöttek, és a háborúba maradtak benn. Buta ideológiák elkötelezettjeiként. És hálát adhatunk a Jóistennek, hogy van édesanyánk és édesapánk a földi életemben is, és a mennyei édesanyja is ott van. És egy szilárd értékrendünk van, ahova újra meg újra, mikor el is csatangoltak sokan ettől az értékrendtől, vagy személyes kapcsolattól, van hova visszatérni ők. Szóval a szűzanya tiszteletében én nagyon sok értéket és szépséget látok, bárcsak fölismerni, ami katolikus gondolkodásunk, azt a gazdagságot, amit a szüzeneti szert hordoz a mai napig is, és az elérendő időben is. Ezt kívánom mindnyájunknak május hónapjára.
Bíró László katolikus tábori püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensét hallották. Búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Boldog II. János Pál születésének 100. évfordulóját ünnepeltük nemrég. Ennek kapcsán választottam az ő gondolatait Máriáról, adásunk befejezéseként. A katolikus hit Máriában Isten szeretetének különleges jelét látja. Isten már most barátainak nevez bennünket. A kegyelme működik bennünk. Legyőzi bennünk a bűnt és erőt ad, hogy telve gyengeségekkel, hiszen mi por és nyomorúság vagyunk, Krisztus arcát valamennyire visszatükrözzük. Nem olyan hajótöröttek vagyunk, akiknek Isten csak megígérte, hogy megment. Már folyamatban van bennünk a megmentés. Istennel való kapcsolatunk nem hasonlít a vakéhoz, aki világosságra vágyik, de a sötétség nyomra veszi körül, a fiújéhoz hasonlít, aki tudja, hogy apja szereti. ezt a melegszívűséget, ezt a bizalmat, ezt a biztonságot találjuk meg Máriánál.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról.